Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, Erősvár a mi Istenünk. Örülök, hogy ide tudtam érni, nem volt a közlekedés veszélyes, hál' Istennek. És kezdjük is el majdnem apostolok cselekedeteit mondtam, mert azzal foglalkoztam a fél év során, a Jelenések könyvével kapcsolatos előadást, illetve közös gondolkodást, feltételezve, hogy a testvérek már valamit azért ismernek, vagy hozzáolvastak, most én is áttekintettem alaposabban. Püspök úr azt említette, hogy a Jelenések könyve értelmezéseire külön kerüljön hangsúly, ezt szeretném megtenni majd, azzal, hogy első hallásra talán ez kevésbé lehet ismerős a testvéreknek, de akkor jegyezzük föl, és a lényegét ki magának próbálja elraktározni, hogy általában mit mondhatunk arról, milyen értelmezési lehetőségei vannak a Jelenések könyvének. Először a könyv hátteréről néhány gondolatot engedjenek meg, most igyekszem ragaszkodni a jegyzethez, hogy ne kalandozzak nagyon el, ezért elnézést kérek, de engedelmükkel letenném az akkómat, mert nagyon kimelegszem. Tehát a Jelenések könyvének a hátteréről néhány gondolatot hadd szóljak. Ahogyan előttünk van az Új Szövetségünk, látjuk, hogy a kánont ez a könyv zárja le, a Jelenések könyve, minthogyha az egész Új Szövetségnek a történetét a Jelenések könyvével fejeznénk be. És függetlenül attól, hogy talán nem utolsóként szerepel csupán a Új Szövetségi kánonunkban, hanem talán egy késői iratnak is tekinthetjük, talán a legkésőbb íródott iratok egyikének, de a tartalma alapján is egy olyan lezáró, befejező könyv lehet a Jelenések könyve. Nem is biztos, hogy véletlen, hogy a sort zárja az Új Szövetségi kánonban, mivel olyan várakozást tartalmaz annak a közösségnek, annak az egyháznak a várakozását, amely immár nem elszórt gyülekezetek közösségeként, hanem egységesebben került bele a világtörténelembe, és amely várakozott a küldetésének a beteljesítésére. Talán mi is ilyen igénnyel vagyunk itt jelen, ezen a délelőttön, hogy egy adott gyülekezet területén, vagy egyházmegye területén szeretnénk betölteni a küldetésünket szorosabban, hűségesebben, mint eddig, és ehhez szeretnénk lelki muníciót kapni, és az egyház igyekszik ezt megadni nekünk, és ilyen szemmel is olvashatjuk a Jelenések könyvét, mint amelyik ezt a várakozást hordozza szintén, amit talán a mi szívünkben is jelen van. Egyedülálló ez a könyv a második gondolatként számos szempontból. Az egyetlen olyan újszövetségi könyv, amely olyan, mint egy profécia. Minden szóképe megtalálható az Ószövetség profétikus könyveiben, hogyha nem is szó szerint véve ezeket, és a tartalmának a jelentős része pedig a jövendővel foglalkozik. Tehát előretekintés, látomás, ha tetszik, a jövendőt vizionálja a szerző, a gondolkodó, és határozott állítása, hogy az, aki az utolsó látomást ő elé tárta, a proféták lelkének Istene által elküldött angyal, hogy elmondja a szolgájának mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, ha nem is szó szerint, de így olvassuk, és ennek a könyvnek a profétai igéit említi, aztán ez a záró fejezetben van a 22. rész 6. versében, ha van előttünk Jelenések könyve, kinyithatjuk. Tehát maga a könyv is úgy tesz bizonyságot önmagáról, mint ami profétai látomás, mint ami vízió, mint ami tartalmilag is egy ilyen a jövőt fürkésző, de nem jóslás szintjén, hanem az Isten nevében megszólalva látomás. Az apokaliptikus irodalomhoz tartozik, ezt az idegen szót talán ismerjük már. Az ilyen jellegű szövegek vagy iratok a Bibliában, az Ószövetségben is többnyire nyomás alatt keletkeztek. Ez lehetett lelki értelemben vehető nyomás, vagy pedig egy kívülről a gyülekezetre, az Isten népére telepedő, talán politikai jellegű nyomás, elnyomás. Azzal a céllal szólal meg ilyenkor az apokaliptikus irat, hogy bátorítsa az olvasóit vagy a hallgatóit, azokat, akik a hitükért szenvednek, akik a hitükben elbizonytalanodtak, és különböző jellemzőit sorolhatjuk fel, megint összefoglalva az apokaliptikus irodalomnak, amely általában az Ószövetség ilyen jellegű könyvekre, de a Jelenések könyvére is vonatkozik. Az első erős kétségbeesés az adott körülmények miatt. Egyrészről, másrészről azonban erős reménység a jövőt illető isteni közbelépésben. Tehát nem emberi megoldás az, amint tájékozódik ilyenkor az Isten gyermeke, hanem magától, Istentől várja a megoldást is. A második ilyen apokaliptikus jellegzetesség a jelképes nyelvezet, szimbólumoknak a sokasága, álmok és látomások használata, leírása. A harmadik, mennyei és alantas vagy démonikus hatalmakat az Isten célja előre haladásának érdekében, ezeknek a küldötteként, megjelenítőjeként, közvetítőiként mutatja be az apokaliptikus irodalom. Tehát nem kell megijedni akkor, amikor az ember az apokaliptika műfajában olvas valami olyat, hogy borsódzik a háta tőle, mert ez is az Isten végső diadalát hordozza, vagy hordozhatja, nem pedig elrettentésül szolgál, vagy olyan alternatívaként, amely alkalmas lenne arra, hogy az Isten erejét letörje, vagy megtörje. És azután ennek a sorában az apokaliptika megjósolja a gonosz uralmának a végét, és azután az igazaknak a megdicsőülését, ez is ugye két jellegzetes pólusa. Majd ötödikként említhetjük, hogy gyakran a bibliai történelem valamelyik kiemelkedő szereplőjét nevezi meg szerzőként, vagy az irat jegyzőjeként, például Esdrás második könyve, Énok könyve, ezek ugyan a mi kánonunkban nincsenek benne ezek a könyvek, de ilyen apokaliptikus tartalmú iratok, amelyeket másodszorban mi is megemlíthetünk. A Jelenések könyvére az imént említett csoportosításnak szinte minden eleme érvényes, azzal az apró különbséggel, hogy itt a szerző egészen nyilván néven nevezi magát, és feltételezi, hogy úgy ismerik, mint aki nem a történelemnek, a múltnak az embere, hanem egy ismert vagy jelen idejű személyiség, és pillanatnyilag is sorstársa azoknak, akikhez szól, vagy legalábbis részt vesz az ügyükben, érintett ő is. Nem idegen, nem egy múlt alak, hanem jelen szereplő. Ez különbség, és ez teszi még közvetlenebbé talán a Jelenések könyvét a sok első hallásra érthetetlennek tűnő szimbólum ellenére. A tartalmát, hogyha átlapozzuk, elég jól kikövetkeztethető a Jelenések könyve megírásának a háttere, annak körülményei. Ahogyan olvassuk az elején, Ázsia tartomány, provincia 7 gyülekezetéhez íródott, amelyek hosszabb ideje fennálltak már, és amelyek megéltek lelki fejlődést, de hanyatlást is, tehát van előéletük, megpróbált gyülekezetek, és olyan utalások találhatók a gyülekezetekhez szóló levelekben, amelyek feltételeznek üldöztetést, amely vagy küszöbön áll, vagy már el is kezdődött, tehát a kiszolgáltatottság, a fenyegető külső negatív hatás előtt állnak ezek a gyülekezetek. Említjük majd a végén, hogy milyen konkrétumokat mondhatunk el ezzel kapcsolatban, és az egész jelenések könyve légköre sejteti valami módon az elnyomást, a veszteséget, az éhínséget, a háborút, a pestist, gazdagsági kiszolgáltatottságot, üldöztetést, és az a pillanatnyi helyzet, amelybe kerülünk a jelenések könyvének olvasása során, ezt megszokott jelenségnek fogja fel. Ezért is szólíthatott meg sokakat a történelem a jelenések könyvét olvasó évszázadok során ez a könyv, hiszen ritka volt az emberiség Krisztus utáni történetében is az az időszak, amikor minden békés és hangulatos lett volna a történelemben. Mindezek a nyomorúságok, amelyek a jelenések könyve megírásának korára jellemzőek voltak, jellemezték a későbbi történelmet is, így újra és újra közelinek érezték a mondani valót a nemzedékek, felfedezték önmaguknak, és igyekeztek azt magyarázni, értelmezni, és nem véletlen, hogy mindig egy adott korszak adott szereplőjére tudták vonatkoztatni a mondani valót. Ez ma is így lehet, és megjelenhet ezekben az értelmezésekben az emberi pszichikumnak az a vonása, amely igyekszik magyarázatot találni az egyébként nehezen vagy számára nem értetten, nem felfogottan, megértetten indokolható történelmi jelenségekre. Ehhez jó alapot ad a jelenések könyve, de ugyanúgy a félreértésnek a csíráit is magukban hordozzák ezek az értelmezések. Kortörténeti szempontból nyilván nem nehéz arra gondolnunk, hogy a császári Róma lehet a háttérben, amely a kereszténység ellenségeként tűnik fel a jelenések könyvében, fenevadként, aki uralkodik minden nép és minden nemzet felett, és így tovább majd, ha kell, akkor idézhetjük ennek a leírását is. A jelenések könyve születését illetően két komolyabb elgondolás létezik. Az egyik iskola Néró császár idejébe helyezi, az első század közepén járunk tehát, kerekítve, amikor Róma leégett, és ez keresztény üldözést idézett elő, röviden szólva, most nem elemezzük pontosabban, mélyebben ezt a jelenséget. A másik elmélet az első század végére helyezi a könyv születését Domitianus császár uralkodása idejére, Krisztus utáni 80-as, 90-es évek, és ennek is van bizonyos megbízhatósága, hiszen Iréneus egyházatja írja azt, hogy János a látomást nem túl régen, csak nem a mi időnkben Domitianus uralkodása vége felé kapta. És ez egy történeti feljegyzés azzal kapcsolatban, hogy a Krisztus utáni időszakban mikorra vonatkoztatták a jelenések könyve születését. Ugyanakkor az is tény, hogy Domitianus császár uralkodása alatt a keresztény üldözés szorványos volt, nem terjedt ki az egész birodalom minden szögletére, és ez a tény annak ellenére, hogy nem volt általányos az üldözés, mégis bizonyos területeken megfékezte a kereszténységnek azt az expanzióját, terjedését, ami a megelőző évtizedekben jellemző volt arra, és minthogyha csirájában, magában hordozta volna azoknak a társadalmi, gazdasági, vallási körülményeknek a megerősödését, amelyeket a jelenések könyve megjövendőlt. Azaz a Róma bukása felé vezető út első méterein járt a történelmi ember, az ókori ember az első század vége felé, még akkor is, hogyha Róma legnagyobb területi kiterjedését 3-4 évtized múlva érte el Trajanus Hadrianus idején, de azért már ott volt az, amit ihletett módon a jelenések könyve szerzője, abból kiindulva, amit a magát istenként imádandónak kívánó Domitianus császár megkövetelt, és melynek nyomán az üldöztetés osztályrészévé lett több keresztény gyülekezetnek vizionál. Úgyhogy a könyv igazságtartalma, profétai jellege, mondani valója mindenképpen figyelemre méltó, még akkor is, hogyha egészen pontos történeti azonosítást nem tudunk, mert nincs, nem áll rendelkezésünkre adatunk ahhoz, hogy ezt 100%-os pontossággal megtehessük, de mégis a mindenkori üzenet annál hangsúlyosabbá lehet a számunkra, hogy tudnélik, miként következtethet az ember bizonyos jövendőlésekből előre a történelmi változásokra, melyeket aztán részben igazol is a történelem, ha nem is menetrendszerűen, ezt azóta több évszázad távolából már elmondhatjuk. Tehát összefoglalva, miért születik a jelenések könyve, a római állam és az egyházzá erősödő kereszténység növekvő ellentétét, mondhatnám azt is, hogy ellenségeskedését tanúsítja, ami nyilván nem az egyház részéről jelentett szembenállást, csak olyan értelemben, amennyiben nem volt hajlandó hamis bálványimádó kultuszban részt venni, hanem inkább az állam, a hatalom részéről való egyház ellenesség volt a jellemző. Azt mondhatjuk el, hogy előre vetítette a pogány állam és a keresztény egyház közötti kompromisszumnak a lehetetlenségét. Hogy egyházként nem lehet megalkudni akkor, amikor egy pogány kultuszt kellene képviselni, és ebben nincs alternatíva. Túlélni lehet galant szelídséggel és kígyó okossággal, urrá lenni a helyzeten lehet, de a szívében az ember nem hasonulhat meg. Mert nem annak a programját olvassuk, hogyan legyél forradalmi módon ellenálló egyházi értelemben, hanem annak, hogy miként őrizd meg a szívednek a tisztaságát a Jézus Krisztus napjára. Ez van a jelenések könyvében. És aki ezt megérti ma, vagy megértette minden időben, és az Isten erejét vette ennek a könyvnek a mondani valójából, képes volt megtalálni azt az egyensúlyt, amely akár egy római pogány császár kultuszhoz hasonló helyzetben megőrizte őt kereszténynek, míg azok, akik a szó szerintiség igényével igyekeztek programot csinálni a jelenések könyve mondani valójából, akár gyakorlati értelemben, mégiscsak ütköztek, és talán nem azt a lelki tartalmat kapták ezáltal, amely a könyvnek az igazi mondani valója lenne. Tehát ügyeljünk arra, amikor a jelenések könyvét értelmezzük, hogy a felszín mögött az esetleg erős biztatás mögött mi rejlik, és ne ítéljünk el senkit ennek alapján akkor, amikor ő kevésbé militáns módon vállalja a kereszténységét, ugyanakkor a szívében ellenáll a pogány hatásoknak. Mert azt nem a mi dolgunk, jogunk megítélni, hanem az Úristené. A jelenések könyve ezt a hatást csak exponálja, elénk tárja. Feladja a leckét nekünk, és azután vizsgáznunk kell, és azok is elbuknak ezen a jelképes vizsgán, akik nem kellően erősek lelkileg ahhoz, hogy megálljanak, hanem fizikai módon igyekeznek a kereszténységükbe menekülni, és így nyernek látszólagos lelki támaszt, és válnak aztán mártírrá, akár a világ, vagy más hasonló beállítottságú hívőtársaik előtt. Én nem merném kijelenteni, hogy kiben mennyi, milyen mértékű a mártírság, testvére. És a jelenések könyve sem az a mérleg, amelyre a tulajdon mártírságunkat tehetjük, hanem megszólít minket. És az Úristen és önmagunk előtt kell tudnunk megállni ennek az erőteljes profétikus megszólításnak a nyomán. Ez a feladatunk. Mert egészen konkrét receptet nem tud adni, hanem csak ahogyan a püspök úr mondta az áhítatban, addig esetleg terjedhet a szeretetünk, hogy elbukunk benne. De megbocsátani attól még tudunk. Érezzük a töbletét a keresztény szeretetnek ebből. Nem fogsz tudni mindenki hurrá optimista módon kitárt kebellel szeretni, magadhoz ölelni. Nem fog menni. Erről tanúskodik mindannyiunk élete. Na de megbocsátani tudhatsz tulajdon gyengeségeit, és a másik a szerependő méltatlansága ellenére. Itt a titok útja. Ez az a többlet, amire a jelenések könyve is meg akar tanítani. Harcosan ellenállni tudhatsz, de megbocsátani. Mennyivel nehezebb enni, elviselni, elszenvedni, ha kell. Nem véletlenül írja egy szerző, ezt hadd idézzem, egy másodperc erejéig, mert ide vág a jelenések könyvéről, hogy az a szenvedő gyülekezetnek, az Ecclesia Pressának a könyve. Ugye Bengel írta, hogy ezt a könyvet a hívők főleg a támadások idején becsülik meg. Miért? Mert abból lelki erőt nyernek. Lelki erőt. A jelenések könyve bátorításként íródott a gyülekezethez, és ezt ne felejtjük soha. Vigasztaló irat, bátorításként. amelyek érezték a növekvő ellenségeskedést, annak a feszültségét, és figyelmeztette a felületes keresztényeket arra, hogy ne érezzenek kísértést, hogy könnyebb megoldásként a világhoz alkalmazkodjanak, hanem a szívükben maradjanak hűségesek. Ami nem jelentette azt, hogy be kellett volna hódolnia valakinek, soha nem volt a kereszténység oktalanságra kárhoztatva. Senki nem mondta azt, hogy aki keresztény, az ne legyen okos ember. Ne találja meg a túlélés módozatait. Anélkül, hogy hűtlenné vált volna a szívébe. És higgyék el a testvérek, hogy nyilván vannak kivételek, de általában meg lehetett találni minden időben, lehettek olyan egészen kihívó évek, évtizedeket, nem is mondani, de esztendők, amikor nagyon nehéz volt, amikor idézőjelben mondom, takarékra kellett, hogy tegye magát a keresztény ember, nyilván, akár a mi vagy a testvérek élettörténete folyamán, és az én élettörténetem folyamán nem volt ilyen időszak, ezt merem állítani, de ez a helyzet nem tartott sokáig, és ha az ember akkor ki tudott tartani, utána változott. Viszont voltak, akik kevésbé voltak erősek a hitben, és engedtek annak a kísértésnek, hogy meglazuljon az Istenhez fűződő szál. És a véget érő első évszázad hangja nem volt más keresztény értelemben, mint ez a könyv, a Jelenések könyve. Ezzel kellett megérkezni egy új évszázadba a kereszténységnek. Egy, amíg ugyan a mindennapokban nem, de történelmi értelemben már-már a hanyatlás felé tartó Róma lakója vagy polgáraként, római birodalom lakója vagy polgáraként. Hogy aztán ezek a jelenségek a maguk módján, még egyszer hangsúlyozom, ismétlődjenek a történelemben, és mindig ott talál magad egy-egy ilyen határponton, amikor döntened kell, vagy előre, vagy visszatekintesz az életedre, családtagjaid életére, őseid életére, és döntéshelyzetbe kerül. Amikor a kereszténységednek a felszínes, felületes volta, vagy mélysége van a mérlegel. De nem fehér vagy fekete értelemben, hanem a fejlődésen értelmében, ami egy kicsit tudj mindig a döntésed során vagy révén az Isten segítségével előbbre jutni, azaz közelebb hozzá. Csak ennyi. Egy-egy történelmi időszaknak is ennyi lehet a személyes tanulsága, hogy te abban, amikor a világméretű jelenségeket szemléled, hogyan tudsz a magad életére vonatkozó tanulságokat levonni, keresztény életére. No, ez a Jelenések könyve. Apró pénzre váltó. Saját bizonyságtétele szerint a szerzőt Jánosnak hívták, és szemtanúja volt mindannak, amiről szólt, olvassuk el az első fejezetben, mégpedig Patmoson, egy apró kis szigeten, csak képen látom, személyesen nem, jártam arra, a görög partok menti Sziklás sziget, szigetecske, néhány evező csapásra a parttól, ahova az ember el tud vonulni magányosan, és csak ladikon lehet élelmet, illetve egyebet odavinni. Hite miatt oda száműzték, ahogyan olvasók is erről az első részben, és amíg ott volt, látomást kapott, amelyet rögzített, és azt a parancsot kapta, hogy azoknak az általa ismert gyülekezeteknek küldje el, melyek Kis-Ázsiában voltak honosak. Emberi nyelven próbál látomásos jelenségeket szavakba önteni a szerző, ezért mondhatjuk, hogy olykor nehézkes a szövege. Az eredeti szöveg ugyan szókészletében rendkívül gazdag, de mégis nyelvtanában olykor homályos, ami azt mutathatja, hogy szinte dadog a szerző. Mintha, most idézőjelben mondom, jó értelemben, illuminált állapotban lenne, amikor összeakad a nyelve idézőjelben az embernek, más szóval nem a nyelvtanra ügyel, hanem arra, hogy ahogyan tudja, kifejezze azt, amit lát. Egy talán más anyanyelvű valaki. Talán az egyéb jánosi íratok szerzése során a szerző segítségére volt írnok, vagy más írástudó. Itt a jelenések olyan, minthogyha valóban valaki a saját kezével próbálna megfogalmazni és rögzíteni valamit. És hát innen magyarázható, hogy ha jánosiak a levelek is, melyből az áhítat során hallottuk idézetet, illetve a jelenések könyve is, miért van közöttük stilális eltérés, még a nyelvtanúk sem hasonló, amennyiben a jelenések könyve egy kicsit bárdolatlanabb, mint a jánosi levelek. Hát talán ezért magyarázat lehet, de számunkra kevésbé érdekes. A jelenések könyve magyarázó jellegű irat, körülbelül 400-szor hivatkozik az Ószövetségre. Noha közvetlen ószövetségi idézet nem is található benne. De mintegy értelmezi azt, ószövetségi proféciákhoz kapcsolódnak a szóképei, a mondani valója, és minthogyha az Isten által szándékolt emberi üdvösség fonalára lehetne felfűzni mind az ószövetségi proféciáknak a mondani valóját, mind pedig a jelenések könyve proféciáit, és az Isten célja végső beteljesedésének a felé tartanak ezek a képek. Furcsa jelképrendszer, ami valami támpontot ad a jövőre vonatkozóan, de én nem mondanám ezt szó szerint vehetőnek, hanem egy sugallatnak, egy látomásnak. Valaki megérzékel valahogy, és akkor szavakba önti, és a jellegéből megmutat valamit, hogy mi várható. Na, hogyan értelmezték a keresztény évszázadok során ezt a könyvet? Ez a következő nagy témán. Négy fő iskola található meg a jelenések könyve értelmezésében. Az elsőt úgy nevezzük, hogy préterista, nem péterista, hanem preterista, vagy préterista, mint a préteritum, múlt idő a latinban iskola, amely azért múlt idő iskola, vagy preterista iskola, mert azt tanítja, hogy a jelenések könyvében olvashatók azok a jelképek, szimbólumok, amelyek ott találhatók, csupán a jelenések könyve megírásának idejére vonatkoztathatók. Nem szabad más időszakra vonatkoztatni azokat. Ez egy értelmezési lehetőség, legitim, tehát alkalmazható. Olvashatod úgy a jelenések könyvét, hogy a számodra az csak történelmi értelemben, csak a megírása idejére vonatkozik. Mert nem érted, nem érzed, hogy az, amit elmond a mára alkalmazható, és mondhatod, hogy kérem, 2000 évvel ezelőtti eseményekről van abban szó. Egy iskola így tartja. A pecsétek, trombiták, poharak szóképeinek a jövőhöz nincs köze. Az író a saját kora ellentmondásaival szembeni ellenérzését fejezi ki, azzal vitázik, akkor, amikor a jövendő ítéletről beszél. Nincs jövőbeni jelentőség, a jelenben van jelentősége. Ennek az értelmezésnek az az előnye, hogy a könyvet összekapcsolja szorosan a keletkezés idejével, annak az időnek a gondolatvilágával, történelmi eseményeivel, és nincs tekintettel jövőre vonatkozó profétikus jellegére. De ez egyben hiányossága is lehet, amennyiben az Isten lelke, hogyha a jelenések könyvét olvassuk, azért a jövőre is kinyithatja a szemünket, amit nem szabad mesterségesen eltakarni, csak azért, mert én egy értelmezési iskolának az elkötelezettje vagyok. Tehát egy ilyen fátylat hagy a jövő felé előttünk, és tudatosan az értelem segítségével tartja a múltban a könyvet a preterista iskola. Másik iskola az idealista iskola. Gyakran kapcsolódik a preteristához, amely azt tartja, hogy a jelenések könyvét csak a jó és a gonosz, a kereszténység és a pogányság közötti örök küzdelem jelképes könyve. A szimbólumok sem a múlt, sem a jövő eseményeivel nem azonosíthatók, egyszerűen csak költői képek, ha tetszik. Irányzatok. A jó és rossz örök küzdelmének szimbólumai. Ideák, gondolatok. És egy angol idealista, a jelenések könyvét idealista módon értelmező szerző írja, már értjük, hogy mit jelent a jelenések kifejezés, szó sincs a világ vége, az ezeréves birodalom, vagy az ítélet napja jövendő titkainak kijelentéséről. Nem jelenti elsősorban a menny dicsőségének, vagy az üdvözültek kegyelmi állapotának kijelentését sem, inkább a végtelen, a megváltást elvégezni tudó Isten kijelentése, a mindenható, megváltó, mindent legyőzni tudó hatalmának felfedése, Isten népének az ösztönzésére és vigasztalására. Tehát egy idealisztikus elképzelés arról, hogy a világban a jó és a rossz küzdelme zajlik, és azután a jó végül diadalmaskodni fog. És ennek egy színes, szívbe, idegekbe markoló leírása ez. Ez a gondolata zsidók babiloni fogsága idején szűrődött be a monoteista gondolkodásba. Jó és a rossz küzdelme ellentéte. Perzsa vallás nyomán. 600 évvel Krisztus előtt, és megtalálható. Szemet szemért ki kell egyenlíteni a rosszat hasonlóval, imént hallottuk. És itt is ez jelenik meg azzal a töblettel, hogy az Isten jó és végül diadalmas. Na most, mi az előnye ennek az értelmezési módszernek? Talán az, hogy az etikai, erkölcsi tanúságokra irányítja az ember figyelmét, nem pedig a jelenések könyve egyébként nehezen magyarázható jelképeire, hanem azokból kiindulva azt mondja, hogy nem érdekes, hogy szó szerint mi van ott megírva, az az érdekes, hogy milyen a jónak és a rossznak a erkölcsi etikai kapcsolata vagy ütközése egymással. Ez egy iskola. Érezzük, hogy hát azért ez sem meríti ki a jelenések könyvének teljességét, mintha alábecsülné azt a szimbolizmust, azt a jelkép mennyiséget, amivel a jelenések könyvében találkozunk, és nem foglalkozik a profétikus jelleggel. Megfosztják a jelenések könyvét az idealisták a profétikus súlyától, és megint csak kivonják a távlatos történelemből, mondván, hogy hát időn fölötti nem konkrét értelme nincsen, csak általában vehető. Az ítélet napja az mindig eljön az ember számára, amikor egy jelentős erkölcsi kérdésben dönt. Nincs végítélet, nincs amanap, dies iré, dies illa, a haragnapja, dies illa, az a nap. Nincs végső csúcspont, amikor trónra lép a bárány, hanem mindig akkor történik, amikor neked egy fajsúlyos erkölcsi kérdésben döntened kell. Ez egyrészt a mindennapok kihívása, másrészt hol van ebből a jelenések könyvének az a döbbenete, ami azért mégiscsak ott van, hogyha elolvassuk. Hiányzik ebből az értelmezőből. Na, van egy harmadik iskola is, ezt nevezzük történeti iskolának. Tehát eddig volt a preferista, az idealista, most jön a történeti, vagy historikus. Ez egy nagyon érdekes iskola, amennyiben azt mondja, hogy a jelenések könyve jelképes formában az egész egyház történelmet felvázolja pünköstől Krisztus visszajöveteléig, vagy megjelenéséig, idegen szóval a parusziáig. És nem másról szól, mint magának az egyháznak az útjáról. A szimbólumok benne bekövetkezési sorrendben ábrázolják a nagy eseményeket, pecsétek, a római birodalom felbomlása, a sáskáknak a jövetele pedig a mohamedán támadásoknak a képe, és így tovább. Hát, akkor az alvilágból a sáskák megjelennek, ez nem más, mint a mohamedán pusztító seregek, akik az egyébként virágzó észak-afrikai kereszténységet a középkorra teljesen tönkretették. Augustinus, észak-afrika. A súlypontja ott volt a kereszténységnek, az egyik legalábbis, Észak-Afrikában. Egészen elsöpörték. Sáskajárás szerűen, ugye a harcias muzulmán seregek. Ilyen formán a kereszténység történetének minden fontos eseményét előre megjósolták, és a jelenések, az események előre megírt naptárává válik. Hát nem tudom a testvérek közül ki hallott erről, vagy esetleg ki olvasta így a jelenések könyvét. Én nem. Csak olvastam erről, hogy vannak, vagy voltak, akik így értelmezték. Az az érdekes, hogy a reformátorok többsége, amennyiben egyáltalán foglalkoztak a jelenések könyvével, és régi kommentátorok, de több mai evangelikál irányzathoz tartozó igehirdető, akár egészében, akár részben így értelmezi a jelenések könyvét, azaz a kereszténység bizonyos időszakaira vonatkoztatja, és a kereszténység történetének eseményeire annak képeit. És ez a történeti iskola maga módján él tovább olyan megnyilvánulásokban, amikor bizonyos eseményeket, bizonyos történeti jelenségekhez, vagy földrajzi eseményekhez, cunami vagy egyebek kötnek. Ez egy ilyen értelmezés. Tehát azért nyilván érzékeljük, hogy egy-egy iskola, amelyet mondjuk immár az értelmezés történetében történetinek nevezhetünk, nem él önálló életet, hanem egymást kiegészítve csúsznak egymásba. De ez a történeti iskola talán az egyik legélénkebb ma is, ha úgy vesszük, de számunkra mégsem kielégítő, mert nem lehet egy az egyben összekapcsolni mai jelenségeket a jelenések könyve képeivel. Bizarr módon igen, a fantáziánk, vagy igehirdetői, vagy evangelizációs fantáziánk a megszólítás erőteljessége miatt, vagy érdekében talán igen alkalmi, ad hoc értelemben, de ige magyarázatként, egzegetikai alapvetésként nem. Talán ige hirdetésben igen, hogy valaki megdöbbenjen, felébredjen, meglássa az Isten kezét a történelemben, talán úgy igen, alkalmilag. Na de általában véve túlzás lenne. Ez a hibája, hiányossága ennek az iskolának. Betű szerinti értelmezés. De ez a gyengéje is. Tudnillik, az értelmezői soha nem tudtak egységre jutni egymással abban, hogy mit is jelentenek az egyes szimbólumok. És ahogy a történelem halad a maga útján, mindig mást jelentek, mindig egy újabb vélhető vagy várható történelmi eseményt. De hát mindenkinek azért nem lehet igaza, meg annak tudjuk, hogy nem volt, aki a korábbiakban látott olyat a jelenések könyvében, ami aztán nem valósult meg a történelemben. Ahány kommentátor, azaz értelmező, annyiféle értelmezés. A tévedés veszélye nagyon nagy. Annak idején TV kommentátor csak az lehetett, aki egyféleképpen értelmezte a világpolitikai jelenségeket. Moszkva felől kommentátor. Itt nincs ez a kényszer. Ez azt mondom, hogy ez ezt jelenti. Akár a családomra vonatkoztat. Én azt olvastam a jelenések könyvének ezen képéből, hogy ez fog tört, és lám a gyerek megbukott. Helyén vagy mit tudom. Idáig nem jön. Ez túlzás lesz. De érezzük, érzékeljük, hogy nem lehet a világ jelenségeket ennyire szorosan összekapcsolni a jelenések közében. Na és aztán nézzük a negyediket gyorsan. Futurista iskola. És aztán én mondok egy ötödiket, ami szerintem a jó értelmezés, vagy tudósok, egyes tudósok szerint az, de én is örömmel támogatom a magam módján. Na, nézzük a futuristát még ezelőtt. Futuristát, a jövő. Revonatkoztatja a mondani valót. Nem minden fejezet az, amit a futurista iskola képviselői alapul vesznek, hiszen az első fejezeteit a könyvnek inkább a történeti iskola értelmében értelmezik, de a negyedik rész első versétől, ahol ilyesmit olvasunk, hogy amiknek meg kell történni még, azt állítják, olyan eseményekkel foglalkozik a könyv, amelyek majd abban az időszakban mennek végbe, amely időszak közvetlenül megelőzi Jézus Krisztus megjelenését vagy visszajövetelét, és amelynek időbeli kiterjedését 3,5-től 7 évig terjedő időszakra becsülik. Tehát egy kicsit hasonlít ez a történeti iskolához, csak nem az egyház történetében véli megvalósulni a jelenések könyvét, mint proféciát, hanem a Krisztus megjelenését megelőző időszakra vonatkozóan. Tehát ilyen értelemben majdnem minden 3 vagy 7 év lehet az, talán a K.U.K. időszak nem, mert akkor nyugi volt idézőjelben, de jött az első világháború, ami már hirtelen valami jelenség lehetett, és hát ismerjük, hogy megint bizonyos jelenségeket párhuzamba szoktak hozni a jelenések könyve vízióiba. De csak nem történik azért minden úgy, ahogyan a jelenések könyvében meg van írva. Abban a félelemben vagy hitben élhetsz, sőt, ha egyénileg úgy olvasod, ám lehet, de azért mindenkire azonos érvénnyel nem szabad kényszeríteni ezt a szemléletet, mert nem biztos, hogy igaz. Azon túl, hogy 2x2, 4, néha 5. Az azért igazabb ennél, és azt megtanítjuk a gyerekeknek az elemiben matematikából. De azért más számrendszerek is vannak, tudjuk, hogy az sem a végső igazság, de a 2x2 igazsága, vagy a Radnóti józansága nehezen felülmúlható igazság. Ilyen igénnyel a jelenések könyvét, mint igazságot nem kényszerítheted mindenkire, még ha te úgy is látod, hogy kérem, én a futurista elképzelésnek vagyok a híve, és 3 éven belül minden úgy fog megtörténni, hogy a jelenések könyvében. A mi egyházunk sem elkötelezett ebben az értelemben, hála Istennek, hanem egy értelemben az, és ez az egészséges és legtisztább hagyomány, ami most fog következni. Itt még egy értelmezési kanyar lehet az 1000 éves uralommal kapcsolatos tétel, amely azon áll vagy bukik, hogy az 1000 esztendő szó szerint értendő-e vagy sem, és hogy vajon megelőzi-e, vagy követi a Krisztus eljövetelét. Mert hát ez a egyház történet során kérdés volt. Egyes nézetek szerint ez a történelmi időszak, vagy 1000 esztendős időszak képletesen értendő, és egy olyan hosszú időtartamra utal, amely megelőzi a Krisztusnak a megjelenését, ez a úgynevezett posztmilleniumi nézet. A millennium ellenes nézet szerint 1000 éves birodalom szó szerint nem létezik, a Krisztus 1000 éves uralma. Van olyan nézet, amely azt mondja, hogy Krisztus személyesen jön majd vissza, hogy megalapítsa az országát, és vele együtt fognak azután az általa feltámasztottak uralkodni a Földön 1000 évig. Nincs egység a tekintetben, hogyan értelmezzük ezt a jelenések könyvében fogalmazott 1000 éves országlást. Jelkép, szimbólum ez is, amely nem feloldott. De még visszatérhetünk, de most nem akarok itt elidőzni, hogy be tudjam fejezni. De ez mondjuk egy olyan tétel, amelyben joggal ütközik a Biblia olvasó ember. Na hát nézz, halljunk egy ötödik értelmezési lehetőséget, amely szerint, az én megítélésem szerint a legegészségesebb, de ezt nem akarom senkire erőltetni, csak szeretném megemlíteni, mint lehetőséget. Én úgy vélem, hogy a jelenések könyvének az értelme, vagy az értelmezés kulcsa nem a jelenések könyvéről alkotott nézetekben, hanem magának a könyvnek a szerkezetében rejlik. Mint ahogy egzegetikailag többnyire a bibliai könyveknek a megoldása, megfejtése az magukban a könyvekben, a szerkezetükben, abban, ami előttünk van érhető tetten, de nem úgy, hogy saját elképzeléseket, vagy mások elképzeléseit magunkévá téve alkotunk véleményt a könyvről, hanem maga a könyv mondat véleményt velünk önmagáról, mégpedig ez a szerkezet, amely teljes körű, a leggazdagabb ebben a könyvben, érdekes módon nem erről vagy arról vagy amarról szól, hanem Jézus Krisztus személyét mutatja be. Itt ragadható meg a jelenések könyve értelmezésének a kulcsa. Ahogyan a jelenések könyve Jézus Krisztus személyét bemutatja. Itt álljunk meg. Mert itt már olyan valaminél vagyunk, amely közelebb visz minket az evangélikus biblia értelmezéshez, was Christum treibt, ami Jézus Krisztust állítja elénk, ahogyan Luther is egzegetált, ószövetséget is, hogy amennyi benne a Krisztus annyira erős az a könyv, és a jelenések könyve is attól erős, amit a Krisztusról elmond. Ezt próbáljuk keresni, amikor a jelenések könyvét olvassuk. Mi a könyv címe? Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek meg kell történnie, nem szó szerint mondott. Utal arra, hogy egy központi témája van a jelenések könyvének. És ezt nyugodtan, nyugodt hittel és nyugodt szívvel kimondhatjuk, Jézus Krisztus személye, amint a jövőt feltárja. Tehát legyünk nyugodtak, hogy a jelenések könyvének igazi mondani valója, kulcs mondani valója, témája nem jövendőmondás, nem riogatás, nem szektás őrület, hanem egészen egyszerűen az Úr Jézus Krisztus. És mint ilyen, összhangban kell, hogy legyen az evangéliumokkal, Pál apostol krisztológiájával, általában az Új Szövetség krisztológiájával. Tehát, hogyha valamivel szeretnénk a jelenések könyvét új szövetségi értelemben fölemelni és megtalálni a közös nevező, az nem más, mint a Krisztusról való mondani valója, idegen szóval teológus nyelven a krisztológiai mondani valója. És más új szövetségi könyvek krisztológiája az, ami aztán a jelenések könyvét is meg fogja a számunkra értetni vagy magyarázni. Tehát Krisztus személye. Ehhez ragaszkodjunk feltétlenül. Ne befolyásoljon minket semmi más. Ez legyen a gondolkozásunk középpontjában. Most nyelvtantól függetlenül nem térek ki különböző szerkezetekre, hogy Krisztus maga mondja, vagy pedig az ő szolgájával mondatja látomást. Nyelvtanilag sem egészen pontosan tudható, vagy így is, meg úgy is lehet érteni. A lényeg az a mi számunkra, hogy Krisztus hirdetés ez, Krisztus kinyilatkoztatás. Érthető a mára és a holnapra is mindenképpen. valahogy a Krisztus személyének kibontakozása a jövőre vonatkoztatva. Sok-sok vita elkerülhető lett volna, és ma is elkerülhető lenne a jelenések könyvével kapcsolatban, hogyha a magyarázók a könyvet semleges nézőpontból, vagy általában krisztológiai vagy keresztény nézőpontból közelítették volna meg az irodalmi szerkezete felől, és mindazt, ami benne a jövőre vonatkozó mondani való, azt a krisztológiának a tükrében keresték volna meg. Tehát Krisztustól nem szabad elválasztani. Az új szövetség krisztológiától nem szabad elválasztani a jelenések könyvét. Mert akkor tévútra jutunk. Nem is került volna bele a kánonba, hozzáteszem, hogyha elvonatkoztatható lenne ettől a kánoni alapszemponttól, hogy az a Krisztust hirdesse, mégpedig az egyház tanításának megfelelően. Nem került volna bele a kánonba. Magyarul a kanonizálás alapfeltétele az, amit nekünk is alapul kell vennünk, hogy tudni, hogy a Krisztusról tanúskodjon. Az irodalmi szerkezetről most ne szóljunk. Ami feltűnő, azt említsük azért meg. Kettő. Számos hetes sor jelenik meg a könyvben, erre talán felfigyeltünk már. Hét gyülekezet, Isten hét lelke, hét pecsét, hét trombitaszó, hét mennydörgés, hét pohár, hét boldogmondás. A hetes szám nem véletlen, de nem is misztikus, hanem egy olyan tudatosság a szerző részéről, amely többé teszi a jelenések könyvét, mint hátborzongató jelképek véletlenszerű felsorolásán. Itt azért érzékeljük, hogy nem egy kótyagos, lélektől kótyagos szerző dobál össze valami látomást, hogy mi ne tudjuk azt érteni, hanem azért van ebben tudatosság. Ahogyan föl van építve, prológus, epilógus és hat részre tagolható. A hetes szám alkalmazása. Azután más számoknak az alkalmazása. Számkombinációk, sorozatok, 24 vén, 4 élőlény, 4 lovas, 4 angyal, 144 ezer elpecsételt, 12 kapu az Isten városában, 12 alapkő, az életfája, 12 termése, stb. Tehát a számok szerepe, ez nem véletlen ez, hanem egy szerkesztés, egy tudatosság, a kerekségnek, az egésznek, a teljességnek, a győzelemnek a kifejezései, a biztos tudat megjelenítői egy látomásban, egy megfelelő műfaj keretén belül a bizonyosság hordozói. Tehát lássuk meg a jelenések könyvének ezt a szilárdságát, a belső kohézióját, összetartó erejét. És ne gondoljuk, hogy ez egy alkalmas arra az egyháziatlan szétszórtságra, amit annak képviselői sokszor a jelenések könyve támogatásával szeretnének hangsúlyozni. Ne. nem alkalmas, nem tehető meg, visszaélés vele, hogyha te azt gondolod, hogy hát Pál apostol teológiája alkalmas arra, hogy Luther és Melanchthon nyomán az egyháza maga tanítását, a dogmatikáját kialakítsa. Na hát a jelenések könyve az üdítő kivétel, mert hát az felülírja ezt a rendszert, és ha ez nem lenne, akkor szép lenne az egész, de mivel ez ott van, állandóan profétikus módon megkérdőjeleztető az egyháznak a tanítása. Nem azt szolgálja a jelenések könyve, hanem azt szolgálja, hogy krisztológiailag egy ilyen irodalmi remekmű, mint a jelenések könyve, megtámogassa a hitedet, megtámogasson az evangélikus keresztény felfogásodban, ha tetszik, krisztológiai alapon. Mert ebben rendszer van, ez nem véletlen, nem a szétszórságnak, hanem a rendnek a könyve, kimerem jelenteni. Tehát nyugodtan ragaszkodhatsz is hozzá éppen ezért, mint ilyenhez, evangélikus keresztényként. De ne különítsd el az evangéliumoktól, meg az egyházak tanításától, meg annak a Krisztusról szóló tanításától, meg Pál apostol krisztológiájától, hanem egészítsd ki vele hited élénksége érdekében a keresztény tudatodat. És akkor feltárul előtted a jelenések könyve titka. Mert ez a titka. Nem pedig az, hogy most ez Néróra vonatkozik, vagy Domicianusra, vagy ugyankire, vagy Orbán Viktorra teszem föl, vagy Gyurcsányra. Hát kinek kire, nem? Van akinek Orbán Viktor diabolikus figura. Van akinek Néró. Van akinek a Gyurcsány. Esetleg a Szoli Bajai. Itt tudom én. De azért karikírozom, bocsássanak meg a konkrét nevekért, mert ez nem alkalmas arra, hogy így járjunk meg. És a testvérek se tegyék. Felesleget. Alkalmatlan. Még egy kifejezést hadd említsek meg, ami szintén érdekes. 4. rész, 8. rész, 14. 16. rész. Villámlás, zúgás, mennydörgés. Egy-egy ítélet sor végén olvasunk ezekről. Véletlenszerű ismétlődés lenne. Vagy talán azt jelzik, hogy egyik ítélet követi a másikat, és van egy ilyen folyamat. Ez egy szerkesztett irat. Ez nem egy véletlenszerű irat, hanem mondani valója van. Egymást erősítik ezek a képek. A látomásos és az apokaliptikus műfaji jellegzetességek, a profétikus hang nem egy rendezetlen elmét feltételez, öreg volt már János, esetleg kicsit érelmeszesedés és Patmos szigetén, hanem egy keresztény gondolkodott. Ilyen hang is van. Legyen az egyházban profétikus hang, legyen. Prédikáljanak így a papok, meg a nem lelkészek is, ha megszólt. Igen. De a prédikációjuk, ha profétikus, az legyen Krisztus hirdetés, vigasztalja és erősítse, támogassa a hitet, és ébressze azt. Mert ha nem azt teszi, akkor elhagyják. Jó, be is fejezte népen. Csak ennyit szeretnék a testvérek lelkére kötni a végén, hogy vállaljuk a jelenések könyvét. De csak akkor, ha épp, ha nem épít, és tudatosan el akar taszítani egyháztól, tanítástól, krisztológiától, az emberi mesterkedés, nem pedig biblikus megfontoltság. Tehát álljunk ki jelenések könyvével egyetemben együtt, minden mellett, amit mi evangélikus keresztényekként az egyház tólról, Krisztus tólról tanultunk eddig, és tanuljuk tovább együtt.
Köszönöm szépen.
Egyrészről ugye a számok kérdése viszonylagos a Bibliában. Isten előtt 1000 esztendő annyi, mint egy nap annyi, mint 1000 esztendő. Akkor mennyi a... mennyi? Másrésztről meg tanultunk a határozatlansági relációról Heisenberg óta, hogy a Nyíregyházán a taxik átlagsebessége 48,5 km/h, de fölé repülünk a városnak, és a járó taxikra rámutatunk, egyik se fog 48,5 km/h menni, de átlagosan mégis annyi. És az, hogy 144 ezer az mennyi ilyen értelemben, az nem tud. Az az alapdilemma, kerül a gondolatérte röviden, hogy amit a Pinkász Lapide zsidó, de kereszténységhez értő tudós mondott, hogy a Bibliát vagy szó szerint veszük, vagy komolyan, azaz nehéz egyértelműen minden igét egyszerre szó szerint értelmezni. Kiemelhetsz valamit, és a meggyőzés evangéliumi eszköze lehet egy szó szerinti megkeresés, vagy ige idézés valaki felé. De az, lehet, hogy a másikat már másként találja. Gondoljunk, hogy imádkoztunk a áhítat elején, vagy végén. Tehát komolyan kell venni a Szentírást, és nem annyira szó szerint, vagy nem minden helyzetben alkalmas a szó szerintiség. Ugyanígy a különböző iskolák is csak általánosítva alapozhatók egy-egy bibliai igére. Mit lehet elmondani mégis röviden, ez volt a kérés. Ugye a Jelenések könyvének a préterista értelmezése szerint az első három fejezetben az a bizonyos hét gyülekezet, azok valódi történelmi gyülekezetek. Egy-egy igét nem lehet kiragadni, hogy egy-egy iskolát arra alapozzunk, hanem a Jelenések könyve egyes szakaszai azok, amelyekre ezek az iskolák épülnek. Tehát, hogyha összefoglaljuk, azt lehet mondani, hogy az első három fejezetben foglaltak, ban szereplő történelmi gyülekezetek, a préteristák szerint valóban történelmi gyülekezetek, a negyediktől a 19. tartó fejezetek korabeli körülményeknek, történelmi körülmények jelképei, mondják ők, és itt el kell olvasni a megfelelőt. Ezért ott általában azokat így értelmezik. A 20-tól a 22-ig tartó fejezetek pedig a mennyország és az isteni győzelem jelképei, jelképek tehát, amit ott olvasunk. Általában. És ami ott konkrétum, az annak az értelme ez. Az idealisták szintén azt mondják, hogy az első három fejezet történelmi gyülekezetekről van szó. A negyediktől a 19-ben azonban a jó és a gonosz harcának jelképeit látjuk. Tehát ott, amit olvasol, az a jó és a gonosz harcának a jelképes megfogalmazása, és a 20-tól a 22-ig a maga jelképes nyelvén pedig a jó győzelmének a leírása. A történeti iskola azt mondja, hogy az első három fejezetben szó szerinti történelmi gyülekezetről van szó, tehát még szűkebbre szabja a határt, mint az első kettő. A negyediktől a 19. fejezetben foglaltak pedig történelmi eseményeknek a jelképei. Róma bukása, iszlám, pápaság, reformáció, hogy melyik ez az alkalmasint az adott ige magyarázótól függ. És utána a 20-tól 22-ig utolsó ítélet, 1000 éves uralom, örökké valóság állapota, és végül a futurista. A hét gyülekezet az egyház történelem hét szakaszát szimbolizálja. A 4-től 19-ig a jövendő nyomorúság, szigorú ítélet a hitehagyott egyházon és az Antikrisztuson, a Krisztus visszajövetele, írják összefoglalólag. Majd pedig a 20-22-ig az 1000 éves királyság, a gonosz halottak ítélete, örökkévalóság állapota, írja nekem ez a sillabuszom. Tehát egy inkább eszkatológikus, a jövőre vonatkozó menetrendet takarnak ezek az igék. És hogyha az igét kiválasztod, akkor vonatkoztathatod ezekre, akár szó szerinti értelemben is. Tehát nem szoktak külön igét kiemelni egy adott értelmezés támogatására, hanem fejezeteket, könyvből kiemelt passzusokat vagy részleteket, igéknek a gyűjteményét, ha így tetszik, perikópákat, amelyeket aztán értelmeznek. Tehát ez mit mutat? Azt mutatja, hogy a különböző iskolák elkötelezettjeinek is beletörik a bicskája a jelenések könyve egy-egy konkrét igéjébe. Beletörik a bicskája. Ez általában azt jelenti, és hát ez arra vonatkozik, vagy vonatkozhat. Úgyhogy nehéz egzegetálni, szinte lehetetlen. Az egzegéta és igehirdető reformátor eleink talán ezért is óckodtak tőle jobban, mint az Ószövetségtől, mert hát nehéz, nem jó lelkiismerettel, mint egzegéta, azaz bibliai szöveget magyarázó teológus, nem tudsz a gyülekezet elé állni vele. A katedrára se biztos. Hanem csak így. Én mégis azt mondanám, hogy az első fejezet, 8. verse határozza meg a tartalmat, ami hogy hangzik. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, mondja Jézus. És Jézus Krisztus személyének olyan gazdag leírását találjuk a jelenések könyvében, amit én kiemelnék, amit a Biblia egyetlen más könyvében nem találunk meg. Evangéliumokban se találjuk meg. És ez ellensúly lehet, ahol értelmezhetetlen vagy szekták tudományát megalapozó részletek rejlenek a könyvben. Ellensúly lehet az, hogy na de ő kicsoda. Olyan bőségével rajzolja meg a Krisztus vonásainak a képét a Szentíró, hogy lehetetlen szinte felsorolni. Embernek ábrázolja. Emberfia, Júda törzséből származó oroszlán, Dávid nemzetségének gyökere. Az első verstől, fejezettől a 22-ig. Mint Istent ábrázolja. Most nem akarom felsorolni. Váltság művében, feltámadásában, megjelenésében, vagy visszajövetelben, ítéletében, gyülekezethez való viszonyában. Jobb kezében tartja a gyülekezetet. Közöttük jár. Velük együtt harcol ugyanazért az ügyért. Tisztséget visel a gyülekezetben, mint hű tanú, vagy az egyházban. A világhoz való viszonyában a föld királyainak fejedelme, uraknak ura, királyok királya, és így tovább. Tehát olyan túláradó gazdagsággal beszél a Krisztusról, hogy nem lehet nem alapul venni, és nem homályosíthat el semmi más ebben a könyvben, nem homályosíthatja el ezt a Krisztusról való gazdag bizonyságtételt. Tehát én szűkkeblően ugyan, de a Krisztus javára mégis tágöleléssel azt mondanám, hogy was Christum trait, ami ebben a Krisztus idézőjelben az jöhet, mert oda tette magát a szerző a Krisztus hirdetésben, ami meg kilóg belőle, az kilóg, ahogyan az Ószövetséget is, ha olvasod, azért hát egy és más eléggé kilóg abban, hogy ne feltétlenül akár perikóba legyen az egyházunkban, mert azért találunk ott is sok mindent. Egy biztos, testvérek, és ezzel befejeztem, felnőtt módon lehet a jelenések könyvéhez hozzáadni a hitet. Tehát kell egyfajta felnőttség. Ezért jobb lett volna, ha kihagyják. Mert feltételezi a keresztény embernek a felnőttségét a hitben, de az az egyház. felelőssége is, hogy engedje, tanítja-e, és azért jó, hogy itt együtt vagyunk, a híveket keresztény felnőttségre. A mi egyházunk úgy vélem, hogy igen, világászonyban van, felnőttségűség, felnőtt híveket igyekszik a soraiban tudni és képezni és nevelni. Teológián nem lehet ezeket. Úgyhogy erősödjük.